Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, járt elmélkedésem elején idézni szeretném a kivonulás könyvének egy a mai ünneppel kapcsolatos részletét, a 13. fejezetből. Az Úr így szólt Mózeshez: szentelj nekem minden első szülöttet, ami Izraelben anyja méhét megnyitja, akár ember, akár állat, az mind az enyém. Ha majd az Úr bevezet a kánaániak földjére, és neked adja azt, amelyet esküvel megígért neked és atyáidnak, akkor majd szenteld mindazt az Úrnak, ami anyja méhét megnyitja. Az állatok elsőszülöttei közül is a hím nemű az Úré. Minden szamárnak az elsőszülöttét egy báránnyal kell megváltanod. A szamár iga állat volt értékesebb, ezért báránnyal váltották meg. Ha nem váltod meg, törd el a nyakát. Az emberek elsőszülöttét, ha fiú, meg kell váltanod. Ha fiad a jövőben megkérdi, hogy ez miért van, ezt feleld neki: az Úr erős kézzel hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából, mert amikor a fáraó makacsul ellenállt és nem bocsátott el bennünket, az Úr megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban, az emberekét is, az állatokét is. Azért szentelem az Úrnak mind, ami anyja méhét megnyitja, ha az hím nem. Ezért váltom meg fiaim közül is az elsőszülöttet. Olyan legyen ez számodra, mint egy jel a tenyereden, vagy egy emlékeztető jegy a homlokodon, hogy az Úr erős kézzel hozott ki minket Egyiptomból. Idézet zárva. Tehát amikor az ószövetségi választott népnek a tagjai mind a mai napig betartják ezt az előírást, ezt a törvényt, hogy a 40 napos újszülött fiúgyermeket bemutatják az Úrban, az Úrnak a templomban, akkor valójában az Egyiptomból való szabadulásra emlékeznek, és ebben a bemutatásban egyfajta hálát adnak azért, hogy az Isten annak idején erős kézzel kivezette őket Egyiptomból. És ennek a szigorúan betartandó előírásnak tett eleget a Szent Család is, Mária és József, amikor a 40 napos kis Jézust elvitték a templomba, a törvény előírásai szerint a főpap kezébe helyezték, vitték a tisztulási áldozati adományt is, a pár gellét vagy a galambfiókát, és hát mindenben megpróbáltak eleget tenni az előírásoknak. Ám míg ők ennek a vallási előírásnak eleget tettek, különös dolgok történtek ott a templomba, amelyet egyedül Szent Lukács evangélista örökített meg az evangélisták közül. Két különös, de talpig istenfélő emberrel találkozik a Szent Család, az Agg Simeonnal és Anna próféta asszonnyal, Fánuel leányával Áser törzséből. Érdemes megállni egy picikét és föllelkározni, számba venni azokat a dolgokat, amelyeket Szent Lukács érdemesnek tartott ezzel a két emberrel kapcsolatban papírra vetni, leírni, lejegyezni. Simeonról mindenek előtt azt mondja, hogy igaz és istenfélő ember. Bizonyára visszaemlékeznek, jó pár vasárnappal korábban körbejártam az igaz ember jelzőt, és akkor elmondtuk azt, hogy az ószövetségi szentírásban mindössze 5, az újszövetségi szentírásban pedig 7, tehát összesen 12-en birtokolták az ószövetségi szentírás 72 könyvében ezt a jelzőt, és lám egyik birtokosa az igaz jelzőnek éppen az Ak Simeon. De azt is megtudjuk, hogy Izrael vigaszára várt. Ez azt jelenti a mi nyelvünkön, hogy várta a megváltót, várta a megváltást, hisz Izrael vigasza senki más nem volt, mint a megígért messiás, a megígért megváltó. A Szentlélek lakott benne. Ez is olyan ritka jelző, olyan ritka megállapítás, ami keveseknek adatik meg. De az is a Szentlélek adta tudtára ennek az öreg embernek, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét, amíg nem találkozik a messiással, a várva várt megváltóval. És ugyancsak Lukács jegyzi meg, hogy a lélek, azaz a Szentlélek indítására ment abban az órában a templomba, hogy találkozzék, és bizonyára a lélek volt az, amely elvezette őt a felismerésig, hogy abban a 40 napos gyermekben, aki csak úgy egyszerűen egy rongyos házaspár, egy szegény házaspárhoz bemutatni a templomba, oda érkeztek hercegek, nagyok, nagy emberek is, nagy csindalattával, nagy pompával, és érkezik egy egyszerű, szerény, kopott, poros, hosszú utat megtett házaspár, és annak a síró porontjában, a kis Jézusban felismerik a messiást, a megváltót. Ez nem mindennapi esemény. De nem csak, hogy fölismerte, hanem mondja tovább Lukács, hogy a karjába vette a gyermeket, és elmond egy gyönyörű imát, akik szoktak, mert vannak ilyen testvérek, akik zsolozsmáznak, mert mi papoknak ez kötelező. A zsolozsmában, az esti imában benne van az Ak Simeonnak az imája, bocsásd el most Uram szolgádat szavait szerint békességben, de ha ezt az imát megérne egy külön elmélkedést kielemezzük, akkor kiterül, hogy ez a tulajdonképpen az élet ajándékaival betelt embernek a hálaadó imája. Egy olyan embernek az imája, aki amit remélt az élettől, mindent megkapott. És kaphat egy ember többet az élettől, vagy az élet urától, a mindenható Istentől, mint azt, hogy karjaiba vehette a megváltót 40 napos gyermekként. Ez nagyon, de nagyon mély dolog. Tehát ő megkapott mindent az élettől. És ahogy hallottuk, megáldotta a szülőket. Viszont Máriához volt három olyan mondani valója, ami szintén beteljesedett, mind a három jövendőlés, tehát egyben próféta is volt ez az öreg ember, Ak Simeon. Azt mondja, hogy a gyermek által sokan elbuknak és föltámadnak Izraelben, az ellentmondás jele lesz, és a te lelkedet is törjárja át. Idő nem engedi meg, hogy ide most példákat hozzak, de mind a három simeoni jövendőlés szó szerint ment beteljesedésbe. És ejtsünk pár szót Anna asszonyról is, aki már 7 évig volt férjné mindössze, 84. éves, özvegy, nem válik meg a templomtól, folyton a templomban van. Hogy megértsük, hogy hol lehetett a templomban lenni állandóan, újra és újra elmondtam, hogy tulajdonképpen a templom, a szikte templom, az csak a papság működésének a színhelye volt. Oda is a Szentek Szentjébe csak a főpap mehetett be évente egyszer az áldozati állatnak a vérével, hogy meghintse izsóppal, vérrel a vígládát. De a templomnak a különböző udvarai, terei, az mind-mind a templomhoz tartoztak, templomhoz tartozott, és ott élte a nép a maga imádságos életét. Tehát valójában a templomban volt, de nem strikte, bent a papok számára fenntartott épületben. És azt mondja Lukács, hogy böjtölve, imádkozva éjjel-nappal a templomban volt, és így szolgálta a maga Istenét. Drága jó ünneplő testvérek, akárhonnan nézem, ebben a két emberben, az Ak Simeonban és Anna asszonyban két mélyen hívő és mélyen imádkozó embert látok. Jellemző rájuk, hogy élteskorúak, idős emberek, de ugyanakkor mélyen, de mélyen beérett emberek, utalnék vissza Simeonnak az imájára. Az egy érett embernek az imája, aki fölismeri és hálás szívvel ismeri föl mindazt, amit Isten tett az ő életében. Nos, meg kell állapítanom, hogy ők az imának, az ima életnek köszönhetően váltak érett személyiségé. És a kettő, hogy valaki öreg és érett, az sajnos nem szükségszerűen jár együtt. Rengeteg olyan esettel találkozik a lelkipásztor is, de gondolom önök is, ahol az őszhaj nem beszél egyáltalán érettségről. Persze ez nagyon szomorú megállapítása kell legyen egy úgy hajlott korú ember esetében, de van ilyen. De ha valaki imában érett, imában élelte az életét, akkor talán már fiatalon is túltesz sokszor az őszhajúakon, de ha valaki öregkorára valóban beérik az imában, akkor az igazán bölcs, értékes emberré tud válni. És ezt ideje korán el kell kezdeni, ha valaki érett emberként, Simeonhoz hasonló érett emberként akarja befejezni földi életét. Még amikor Kovács Gergely kinevezett érsek atya segédlelkész volt itt, akkor fölvette a kapcsolatot a Bodrog közé a Szlovákiában élő magyar katolikusoknak a szerkesztőségével, a Reménnyel, és azok azóta is küldik 3-4 számot egy borítékba az újságot nekünk a plébániára, és amit nagy érdeklődéssel szoktam olvasni magam is. Most ebben van egy rovat, a Hratkó Géza atyának a rovata, ahol különféle kérdésekre válaszol. És ebből a folyóiratból, hepilapból idéznék kedves testvéreimnek egy érdekes dolgot, éppen témánkkal összefüggésben. Kedves atya, arra válaszoljon nekem, ha tud, hogyan lehet elviselni az öregedést. 37 éves vagyok, de már most rettegek azoktól a külső és belső elváltozásoktól, amelyek az évek múlása hoz majd magával. Ez a kérdés idézet zárva. És íme a nagyon bölcs, okos atyának a válasza. Tisztelt asszonyom! Szeretném remélni, hogy kinőtte fura félelmét, amióta kérdését papírra vetette, hiszen 37 éves korában épp lelkű ember, és mondom én, a 80 éves ember, még komolyan nem félhet az öregedéstől. Ha mégis kínozza a gondolat, megpróbálok rá válaszolni. Először is jó lélekkel ajánlom figyelmébe Alphonse Daken könyvecskéjét, mely magyarul is megjelent Sán Tamáti átdolgozásában, Öregszünk, de győz címmel a könyv nekem is megvan. El lehet kérni olvasásra. Bőséges anyagot talál benne magának az az ember, aki hívő lélekkel néz szembe a kélelhetetlen, ugyanakkor biztató véggel, és az azt megelőző fázissal az öregedés folyamatával. Hívő lélekkel mondom, mert hitetlen fele barátaimat a világon semmi jóval sem tudnám magam sem biztatni. Mond egy példát. Fiatal káplán koromban egy hóviharos délután halaszhatatlan ügyben hófúvásokon keresztül bukdácsolva mentem a postára, és megdöbbenve láttam, hogy egy akkor első osztályos kisfiú is küszködik a hóval, széllel. Utólérve értetlenül kérdeztem tőle, Józsika, mit keresel ilyen időben az utcán? És ezt válaszolta, tisztelendő bácsi, én nem az utcán vagyok, hanem megyek a nagypapáékhoz. Nem az utcán vagyok, én megyek a nagypapáékhoz. A öregedésünk hóviharos szakaszát abban a tudatban járjuk végig, hogy nem az utcán vagyunk, hanem megyünk az atyánkhoz, szorongásaink, félelmeink biztosan teljesen lecsillapodnak. Egyébként pedig az öregségnek megvannak a maga szépségei, de ezekkel csak akkor találkozunk, ha el tudjuk fogadni állapotunkat. Ha nem próbáljuk kínos erőfeszítéssel letagadni éveinket szóval és különféle praktikákkal, ha rájövünk, hogy a fehér haj és a láncos arc is lehet szép, ha megtaláljuk a lehetőséget, hogy hasznosak legyünk a családban, vagy azon kívül, ha nem érezzük állandó lelkifurdalást azért, mert élvezzük olykor a jól megérdemelt pihenést. Most akkor egyáltalán nem látjuk tragikusnak, hogy öregszünk, hogy fogynak erőink, hogy szemünk, fülünk, emlékezetünk tompul, hogy éllelődünk, hogy életünknek ebből a szakaszából kifele masírozunk. Ha imádságba szerető szívvel élhetünk a Jóisten tenyerén, halálunk ennyi lesz, hogy ő becsukja a markát, és azt mondja, megvagy, gyere haza, idézet zárva. Természetben azt hiszem, hogy nem lehet elképzelni se és elmondani se. Nos, ilyen érett ember volt, ilyen beérett ember volt az öreg Simeon, az Ak Simeon. Anna a templomhoz kötődött, hallottuk. Annyiszor hallom, imádkozni bárhol lehet. Igaz, így igaz, de a templomban különös módon lehet. Mert a templomot betölti Isten jelenléte. Itt a szónak igazi értelmében az Isten ölébe ülhetünk, amiként a kisgyermek beleül édesanyja ölébe. És akkor ezen is elgondolkodhatunk egyenként, külön-külön. Én mennyire kötődöm a templomhoz? Mi körül forog az életem? A templom programja és értékrendje életem középpontjában van-e? Hallgatok-e a Szentlélek buzdításaira, ösztönzéseire? Imádkozó ember egyik igen fontos ismérve az, hogy hallgat a lélekre, és mindig azt teszi, amit lelkeméjén a lélek súgal. Minden hívására, minden mozgósítására azonnal igennel válaszol. Anna asszony tudott egy igen fontosat. Böjtölve és imádkozva szolgálta az Urat. A böjt a test imája, mondták a régi szerzetesek, különösképpen a remeték. És Jézus maga is ajánlotta, hogy vannak olyan gondok, amelyet nem lehet megoldani csak imával, hanem böjttel és imával. Jelen van-e az életemben, hol van jelen az életemben a böjt, hiszen sokféle böjt van, de mindenféleképpen a böjt a testnek az imája. Mária és József bemutatta Jézust a templomban, és olyan dolgok történtek, amikre ők nem számítottak. Ezeket vettük számba a mai elmélkedésben. Két dolgot vigyünk magunkkal. Igyekezzünk tudomásul venni, hogy előbb-utóbb eljár az élet a fejünk fölött, de ha imádkozó emberként éljük végig az életünket, akkor bölcsen fogunk megöregedni, és valójában ezt várja el Isten tőlünk, hogy bölcs öreggé váljunk, másodszor pedig a böjt is az imának szerves része. Amikor nagy-nagy gondjaink vannak, ne csak a szóbeli imát, a test imáját, a böjtöt is használjuk, mert ez mindenképpen a javunkra fog válni. Amen.